olvastam nemrég egy könyvben a Moody életének a történetében, hogy egyszer ott az ő gyülekezetében, Chicagóban volt egy vendég igehirdető, akit felkértek prédikálni, kicsit félve, aggódva, hogy vajon hogy fog szerepelni, mert nem ismerték az ő szolgálatát. És az első két alkalommal Moody nem is tudott otthon lenni, csak megkérdezte a feleségét, hogy hát milyen volt az alkalom. És mondja, a felesége, nagyon mély és áldott igehirdetések voltak, mind a kétszer arról prédikált, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na hát, mondta a felesége, hogy egy kicsit más stílusban prédikál, mint te, de biztos, hogy el fogod fogadni és örülni fogsz neki. Úgy hívták ezt az embert, hogy Moorehouse, hát nem egy ismert figura a hívő körében, nem olyan híres, mint amilyen Moody lett, de ezek után Moody nagy érdeklődéssel ment el a harmadik Isten tiszteletre, mert egész héten ez a Moorehouse szolgál. És azt mondja, hogy nagyon mélységesen megérintette az ige hirdetés, és átformálta az ő gondolkodását, amit addig vallott, amit addig látott, alapvetően fordította meg az ő Isten szeretetéhez való viszonyát, mert az ige azon a napot is az volt, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Eljött a negyedik este, megint nyitott szívvel, reményteljesen ment el Moody az Isten tiszteletre, hogy épülésére lesz neki és a gyülekezetnek, és azt mondta ez az ember, hogy egy igét tudok csak felolvasni, pedig próbáltam én mást keresni, de az alapigénk a János 3.16 lesz, mert úgy szerette Isten a világot. Aztán eljött az ötödik, a hatodik este is, és csak ezt mondta ez az ember, hogy testvérek, hogyha az Isten azt a lajtóriát nekem adná, amin a Jákob látta az Isten angyalait le és felszállni, közlekedni, és én felmennék az Isten angyalai elé, és odaállni Gábriel elé, és megkérdeznék Gábriel angyalt, hogy Gábriel, meg tudnád nekem mondani, hogy hogy szereti Isten a világot? Hogy csak ezt tudnám mondani, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. És azt mondja, én se tudok másról beszélni nektek, csak erről. És az utolsó, a hetedik este is, hát a gyülekezet már várta, hát ha vált egyet a textuson, de nem ez történt, hanem azt mondta, higgyétek el, testvérek, egész nap kerestem a lehetőségét. Mi módon beszélhetnék Isten szeretetéről nektek egy másik ige alapján? De nem találtam meg ezt az igét, hanem csak ugyanazt találtam, mint egész héten. És újból, erővel, hatalommal, szeretettel beszélt arról, hogy hogy szerette Isten a világot. Na most ezt nem azért mondtam el, mert az én alapigém is éppen ez lenne, hanem azért mondtam el, mert azt az igét hoztam, amit egy hónappal ezelőtt. Azért, mert úgy éreztem, hogy félbe maradt, jobban mondva, inkább úgy éreztem, hogy valamit még akar ez az ige nekünk mondani, és ami egy hónappal ezelőtt elhangzott alapigeként, én azt fogom most is felolvasni. A Lukács evangéliumából volt ez, éppen amit Feri bácsi olvasott igét, ahhoz képest az én Bibliámban csupán egyet kell lapozni, és már is itt vagyunk a hetedik rész első versénél. Tehát Lukács evangéliuma hetedik részének első versétől olvasom az igét, a tizedik versig. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk meg ezt. Mikor pedig mindenő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bement Kapernaumba. Egy századosnak szolgálja pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már halófélben volt. Az pedig, amikor hallott Jézus felől, hozzá küldte a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz mentén igen kérték őt mondván, méltó, hogy megtedd neki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elment velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldött a százados néhány jó barátját, izenvén néki, Uram, ne fáraszd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alatta. És ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy. Vagy a másiknak, jövel, eljő. És ha szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket hallván elcsodálkozik ő rajta, és hátrafordulván mondta az őt követő sokaságnak, mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtak. És a küldöttek visszatérve a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találták. Urunk, ismét arra kérünk téged, amire kértünk már oly sokszor, alkalomról alkalomra, hogy a te élő szellemed által elevenítsd meg, Uram, a halott betűt, mert amikor ez a kettő találkozik, olyan áldott az nekünk, olyan édes az nekünk, olyan erőforrás az nekünk, Uram, a te megelevenedett igéd. És ahogy minden nap leülünk az asztal mellé, és kenyeret veszünk magunkhoz, Uram, és nem unjuk meg, mert újból megéhezünk a kenyérre, úgy éheztünk meg erre a élő igédre, és a te népet kér, hogy adja fiak asztaláról lehulló morzsalékokból nekünk. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Egy hónappal ezelőtt arról beszéltem ennek az igének a kapcsán. Az alapvető üzenet az volt, hogy milyen kapcsolat, milyen viszony volt ezek között, az emberek között, a történet szereplői között. Nagyon tanúságos és példaértékű, ahogyan láthatjuk azt, hogy milyen viszony volt a szolga és a gazda között. Mennyire szerette a főnök a beosztottat. Pedig kemény katona emberek voltak, és ugye lehetett volna újat szerezni, új szolgát, lett volna 100 jelentkező is, jó munkahelynek számított, és mégis ragaszkodott ehhez a szolgához. Milyen jó viszony volt a leigázó népnek az erőszak szervezete egyik vezetőjének, egy századosnak, a leigázott néppel, a zsidókkal, zsidósággal, annak is a vallási vezetőivel. Épített nekik zsinagógát, tisztelte az Istenüket, jó viszonyban volt velük, ez ritkaság. Aztán azt is néztük, hogy milyen jó viszonyban került az Úr Jézussal. És legvégül a hangsúlyt arra fektettük, hogy az Úr Jézus milyen áldott viszonyban volt, milyen szeretettel tekintett akár a zsidókra, akár a pogányokra, századosokra, gyilkosokra, naplopókra, lustákra, bűnösökre, és betegekre is felkarolta, meglátogatta őket, és áldásul volt ennek az egész közösségnek, ennek a sokfajta embernek. Ebből tanulhattuk azt, hogy szeressük először is az Urat, és szeressük egymást. Most egy kicsit arra emeljük a tekintetünket, ami itt tulajdonképpen az Úr Jézusnak is a legfontosabbá válik, és amit csodálkozva emel ki ő maga is, hogy milyen az ő hite, mármint ennek a századosnak. Mondom nektek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. Hát milyen volt az az olyan hit, amin Jézus Krisztus elcsodálkozik? Hát testvérek, úgy gondolom, hogy ez a mai napig is így van, hogy néha, amikor a hit tisztán megnyilvánul, ahogy Feri bácsi is könnyek között mondta, hogy nekünk még az a mustármagnyi hitünk sincs meg olykor, olyan szégyenletes dolog az, hogy valóban ahhoz, hogy az Isten tiszta hitet fedezzen fel az ő népe között, ahhoz neki nagyon sok időt kell megvárni, vagy olyan eseményekre van szükség, olyan helyzetekre van szükség, amelyek rendkívüliek. Az Úr Jézus nem volt hozzászokva ahhoz, hogy mustármagnyi hittel találkozzon, hogy tiszta hittel találkozzon. Ott az Isten népe között sem. És elcsodálkozott azon, hogy micsoda hit ez, milyen tiszta hit nyilvánul meg. Elcsodálkozott az embernek a hitén az Úr Jézus. Testvérek, ez pontosan így van a mostani időben is. Hogy Istennek van egy népe, amely már régóta kellene, hogy ismerje az ő Urát, megváltóját, alkotóját, és egyszerűen alig-alig akadnak olyanok, és ha még akadnak is olyan emberek, alig-alig van az életünkben olyan alkalom, amikor igazán tudnánk hinni. És maga az Úr Jézus keresi ezt a hitet, mert erre a hitre szeret az Úr Jézus felelni. Ezt a hitet szereti kimunkálni, ezzel a hittel szeret találkozni. Ennek a hitnek tud örülni, amikor egy nyitott ajtót talál egy embernél. Hit által megvan nyitva az az ajtó, és ismeri az ő urát, és tudja azt, hogy ő mit vár el, hogyan gondolkodik, hogyan szeret, mi az ő akarata. Ez a tiszta hit, ez ezzel rendelkezik, és olyan szomorú dolog, testvérek, hogy bennünk sincs meg ez a tiszta hit. És olyan szomorú dolog, hogy ami itt előfordult, hogy egy beteg szolga, egy halálosan beteg szolga kellett ahhoz, hogy ez a százados is igazán elkezdje keresni az Urat. Hát az ő esetében ez sokkal inkább érthető, mint a mi esetünkben. Azért, mert ott még az Úr Jézus neve ismeretlen volt, sokkal kevésbé ismerték, mint ahogy manapság történik. Valaki egyszer azt mondta, nagyon egyetértek ezzel, kétségbeesés nélkül nincs megtérés. Ahhoz, hogy valaki az Istenhez közeledjen, az Istenhez kiáltson, először kétségbe kell, hogy essen. Ugye Pali is elmesélte, hogy mikor elgázolta az autó, utána kezdte el az Urat nagyon komolyan keresni. Addig is volt valami, de nem törődött vele addig, mert jól el volt magában is. De mikor Isten kiüti a lábunk alul a talajt, amikor Pál leesik a lóról, akkor ki vagy Uram? Addig nem kérdezte, míg ő vert le másokat. Amikor őt verte le az Isten, ott elkezdte keresni. Testvérek, még a mi megtérésünkkor, ha ez történt, az még egy érthető dolog. Mert addig mi nem tudtunk Istenről, és ott pedig a bajban, a nyomorúságban, a betegségben, a szegénységben kiáltottunk a mi Istenünkhöz, és elkezdtük keresni, hogy hát akkor hogy van ez, Uram? Tényleg létezel? Tudsz segíteni ebben a helyzetben is? Mert nekem más reményem már nem maradt. Eddig még rendben is volna a dolog, de miért van az, hogy azoknak, akik Istent ismerik egy éve, 10 éve, 50 éve, mindig ugyanerre van szükség. Megint jön egy kis betegség, hogy te küldjél az Úr Jézushoz, hogy te keresed az Isten akaratát, hogy te imádkozzál tiszta hittel és tiszta szívvel, hogy Isten is elcsodálkozzon a hiteden. Miért kell ahhoz egy nyomorúság? Miért nem lehet azt kedden délután, meg csütörtökön délelőtt is ugyanúgy azt a hitet felmutatni? Miért kell az nyomorúság, hogy mi keressük az Istent? Miért nem lehet az Istent mindenféle baj és probléma nélkül megkeresni? Ez ránk nézve, testvérek, egy szégyenletes dolog, hogy Istennek mindig szüksége van, hogy valamiképpen minket leverjen a lóról, valamiképpen kiüsse alulunk a talajt, hogy mi megint őt keressük. Hát ez nem éppen egy kedves dolog Isten előtt. De az ő kegyelme, testvérek, olyan nagy, hogy ő elvégzi bennünk azt, hogy akár zablával is szorítsa a mi arcunkat, a mi állunkat, mint a lóét, ahogy mondja a Zsoltáros, hogy miért kell neked zablával szorítani. De hogyha nem megy máshogy, hát akkor megszorítom. Azért, hogy ne menjél a veszedelembe, azért, hogy ne zúdulj a szakadékba, azért, hogy ne menj neki fejjel a falnak. Megszorítom, és vezetlek téged az élet ösvényén, vesződ és botod vigasztalnak engem. Akkor is, ha a farkast üti agyon az a vesző, akkor is, amikor rám sújt. Áldott az a kéz, amely engem a keskeny úton vezérel. Hát így vezérelte Isten ennek a századosnak az életét is, hogy ebbe a nyomorúságba nem volt már más segítség, hanem csak volt a Jézus. Milyen ez a hit, amely megnyilvánul ebben a bajban? Nézzük csak meg először, hogy ez a hit, ez Jézust kereste. Ez a százados nagyon sok mindennel találkozhatott római ember lévén. Szoktuk a mai időnkre mondani, hogy egy multikulturális időszakot élünk, amikor nagyon sokfajta kultúra keveredik. Nagyon könnyű ma már utazni a föld egyik végétől a másikig. Nagyon könnyű elolvasni egy tanulmányt. Nagyon könnyű hozzáférni más vallásokhoz, az internet, a telefon segítségével. Mi egyik pillanatról a másikra tudunk tájékozódni, évezredes kultúrákat ismerhetünk meg órák vagy percek alatt, vagy a legfrissebben létrejött gondolatokat, filozófiákat ismerhetik meg sok ezer kilométerrel odébb az emberek. Tehát keverednek a kultúrák, nincsenek úgy elszigetelve, mint korábban. Hasonló volt egy kicsit a római birodalomban is a helyzet. Nagyon sokfajta népet utolértek, leigáztak, nagyon sokfajta vallás, nagyon sokféle filozófia, amellyel találkoztak, nagyon sokféle isten, a görög kultúrát ugye örökítette a római birodalom is, nagyon sokfajta hiedelemmel, hittel, gondolkodásmóddal és világnézettel találkozhatott ez a római százados, aki tanult ember volt, tehát oda azért olyanokat küldtek, akik bent ültek először az iskolapadban. És amikor történt ez a baj, lehet, hogy már korábban próbálkozott ő mással is, utána ment másnak is, lehet, hogy orvosokat hívott, vagy kuruzslókat hívott, ezt nem tudjuk, de nagyon feltételezhető, hogy ő, amikor az Úr Jézusról hallott, akkor ő hozzá küldött, őt igényelte. Az a hit azzal kezdődik, amin az Úr Jézus elcsodálkozott, hogy Jézus keresi. Az a hit, amelyre nekünk szükségünk van, amellyel mi Isten megszólítjuk imádságban, amely nyitott ajtót jelent az Isten előtt, hogy tudjon szabadon cselekedni az életünkben, az azzal kezdődik, hogy Jézust keresem, és Jézuson keresztül közelítem meg az Atyát. Bizonyára hallott már a zsidóknak az Istenéről ez a százados, hiszen azt mondják a zsidó vezetők, hogy szereti a mi népünket, és zsinagógát épített nekünk. Biztos, hogy egy imaház megnyitón, ott is volt egy zsinagóga megnyitó, és bizonyára meghívták oda ezt az előkelő embert, hiszen ő adta erre a pénzt, ő teremtette meg a feltételeket, és hallhatott sokat már a zsidóknak az Istenéről, és úgy megnyerte az ő tetszését, ez az Isten, ennek a szeretete, ennek a hatalma, ennek a teremtő ereje, és a zsidóknak a története. És mégsem azt mondta, mint a farizeusok közül a legtöbben, hogy nincs nekünk szükségünk rád, Jézus. Nekünk megvan már a mi vallásunk. Mi az Ábrahámnak a magva vagyunk. Nekünk nem tudsz te újat mondani és mutatni, mert mi már nagyon jól megvagyunk a mi Istenünkkel. Te egy Isten káromló vagy, és feszítsd meg őt, Pilátus. Nem így gondolkodott ez a római százados, hanem Jézust kereste. A bajban, a nyomorúságban Isten erejét Jézus Krisztuson kereste, nem pedig máshol. És ez ugyanúgy kell legyünk itt a mi életünkben is. Nekünk Jézus kell keresni. Amikor van egy baj, amikor van egy helyzet, amikor van egy szomorúság, de amikor van egy öröm, amikor van egy áldás, akkor Jézus kell keresni. Ott van az a 10 ember, akik az ő nyomorúságukban találkoznak, belebotlanak az Úr Jézusba, úgymond, mert ők nem keresték. De nem csak arról van szó, hogy nekünk kell az Urat keresni, hanem arról is szó van, hogy ő keres meg minket. És egyszerűen oda megy, ami utunkba megy. És mint amikor az özvegy asszony temette a fiát, és mentek ki a temetőbe, és belebotlottak Jézusba, és Jézus feltámasztotta az ő gyermekét, és visszaadta az özvegynek a fiát. Akkor is az Úr Jézus úgy irányította az ő lépteit, hogy találkozhasson azzal a gyászoló emberrel. És ezek a betegek is belebotlottak az Úr Jézusba, ezek 10 mind leprások voltak, halálnak fiai. És az Úr Jézus meggyógyította őket. És azok közül csak egy ment el vissza, hogy megkeresse Jézus, és azt mondja neki, köszönöm. Csak egyetlen egy volt. Testvérek, hányszor van az, hogy Isten az ő napját ránk felhozza? Hogy eljöhetünk a gyülekezetbe. Hogy Isten titkát megismertük az ő fiában, Krisztusban. Hogy mit jelent az a vér, a Golgota tövén. Hogy mit jelent az, ami ott kifolyt. Hogy az örök életnek a dicsősége milyen csodálatos a számunkra, hogy nekünk reménységünk van, hogy nekünk gyermekeink vannak, hogy nekünk megnőtt a tök a kertünkben, amiről Feri bácsi beszélt, hogy egyszerűen Isten az ő 1000 csodájával és áldásával meglátogat bennünket. Vajon van egy, aki elkezdi keresni, Úr Jézus, hol vagy? Hadd mondjam el neked, hogy köszönöm, hogy hálát adok neked azért, hogy ma felkelhettem, hogy meghaltál értem, hogy örök életem van. Hogy adtál családot, adtál gyülekezetet, közösséget. Kereslek téged, Uram, hogy elmondhassam, kutatlak, merre vagy. El akarom neked mondani, hálát adok neked, Úr Jézus, hogy ezt megcselekedted az én életemben. A hit az Jézust keresi. Jézus is keresi a hitet, de a hit is kell, hogy keresse Jézust. És olyan csodálatos, amikor ez a kettő összetalálkozik. És csak annak az egynek tudta azt mondani, eredj el, a te hitet téged megtartott. A többi 9-et nem tartotta meg. Hol van a többi 9? Amikor segíteni kellett, akkor ott voltak. Amikor hálaadó nap jött volna el, akkor nem voltak ott sehol. Hát kellett, hogy eljön a hálaadó nap is. Kellett, hogy a hit az Úr Jézus keresse, és abban van az erő, és abban van a megtartatás, amikor a hitet kereső Jézus és a Jézus kereső hit összetalálkoznak. Aztán másodjára azt kell mondani, hogy az a hit, amire Jézus rácsodálkozott, az azzal rendelkezik, hogy kér. Hogy kér. Nem tudom, hogy mennyire kell ezt a hívők előtt kihangsúlyozni, hogy nekünk kérnünk kell az Úr Jézust. Hiszen azt szoktuk mondani, hogy ha imádságainkat összevetjük, és megnézzük azoknak a tartalmát, akkor nagy részből, könyörgésből, kérésből áll, és olyan kicsi abban a hálaadás része. Ez valóban igaz, testvérek, és mégis azt mondom, hogy ha tényleg a mi imádságainkban több a kérés, mint a hálaadás, ez igaz, azt kell mégis elmondani, hogy mi keveset kérünk. Ennek ellenére is. Tehát a kérés és a hálaadás viszonya nincs egyensúlyban, de a kérésnek a mennyisége nem éri el azt, amit nekünk kérni kellene. Nekünk sokkal többet kéne imádkozni. Úgy örültem az imaórai igének, mert pontosan ezt szeretném most ebben a pontban kiemelni, hogy nekünk imádkoznunk kellene, testvérek. Mi sokszor nem veszük igénybe azt az áldott lehetőséget, hogy mi imádkozhatunk, hogy mi kérhetünk a mi Istenünktől. Lehet, hogy reggel megvan az a csendes órán, és úgy gondolkodunk, hogy reggel én nagyon sokat kértem Istentől, és aztán még talán este is jutunk odáig, hogy letérdepeljünk, és azt mondjuk, Uram, ezt szeretném tőled kérni, és ezt szeretném megköszönni, és mégis olyan sokszor, testvérek, Isten engem tetten ér, és megítél abban, hogy miért nem jöttél hozzám. Amikor ott volt az a bizonyos helyzet, amikor ott volt az a bizonyos nehézség, az a kérdés a te életedben, ahelyett, hogy rám támaszkodtál volna, ahelyett, hogy tőlem kértél volna, ahelyett elmentél amellett. És elkezdtél te magad a saját erődből próbálkozni. Ezért nem jutottál semmire. Testvérek, amikor úgy kijelölök egy órát, vagy kijelölök egy percet, hogy én most kérni fogok, akkor azzal nincs is gond. Valahol még itt is gond van, hogy az emberek nem jelölnek, a hívők nem jelölnek ki, nem kerítenek el bizonyos részt. Ugye, amikor szeretnénk, hogy a kertünket ne dézsmálják meg a gyerekek, vagy akik éjszaka leszedik a cseresznyét, vagy a szilvát, akkor körülkerítjük azt a területet. Ha nem akarjuk, hogy betörjenek a házunkba, akkor bezárjuk a kerítést, és emelünk egy szöges drótot. Nagyon fontos lenne, hogy mi a napunkból is kerítsünk el egy olyan részt, jó erős kerítéssel, amit nem illethet más, csak Jézus. Az az ő számára bezárt terület, azt nem lophatja meg senki. Oda nem teheti be a lábát senki. Volt a templomban is egy ilyen rész. Az ígéret földje, amit Isten az ő népének ajándékozott, szent föld volt. Az a szent, amit Isten magának tulajdonít. Ezen a szent földön volt egy különleges hely, amit Isten különösképpen választott magának, ez a Sion hegye, ahol felépült a templom. És ez a templom, ez egy Isten tiszteleti, ez ünnepélyes hely volt. A szent földön is egy kijelölt hely. És aztán ezen belül volt még egy különleges hely, ezen a templomon belül, mert az udvarba bemehetett sok mindenki, de már a templomba csak a papok mehettek bele. Az pedig egy egészen rendkívüli hely volt. És a templomon, a szentélyen belül is volt egy különleges hely, ahova csak egy ember mehetett be, évente egyszer, ez pedig a szentek szentje volt. Ide senki másnak nem volt bejárása, ott nem csak a papok be se nézhettek oda, csak a főpap, az is csak egy évben egyszer. Az Isten különlegesen elkerítette azt a helyet. Hát testvérek, nekünk kell legyen egy olyan hely, amit csak Jézus érinthet. Kell legyen a mi napunk során egy olyan óra, amit csak Jézus érinthet. Egyébként szent a mi életünk, amikor a feleségem, amikor a testvérem, amikor a másik emberrel vagyok kapcsolatban, és az időt arra fordítom, hogy eljövök a gyülekezetbe. De kell legyen egy olyan idő, amit csak Jézus érinthet, még én sem. Kell, hogy legyen egy elkerített hely. És testvérek, hogyha meg is van ez a hely, mégis adódnak olyan alkalmak a mi életünkben, amikor hirtelen kell dönteni. Nehémiás könyvében van az, hogy adódik egy hirtelen helyzet, a király azt mondja Nehémiásnak, miért szomorú a te ábrázolod? És mondjad, adjál számot, és az ő szíve pedig az ő népének romlása miatt, a hitnek a megromlása miatt volt, tehát egy óriási fájdalom volt a szívén. Nem csak azt mondta, hogy hát király, beteg vagyok. Nem csak ennyi volt a probléma, hanem itt lehetett volna nagyon sokáig mesélni, beszélni arról, hogy mi a baj, mi terhelődött rám. Eszembe jut Éva és Ádám esete. Eszembe jut Káin és Ábel. Eszembe jut Ábrahám. Eszembe jut az én népem, Mózes, az egyiptomi fogságból való kijövetel. Előttem vannak a proféták, a királyok, az istentelenség, a hitehagyása, a bálvány áldozat. Nagyon sok minden van most előttem, és fáj. Fáj a bűn, fáj a nyomorúság, a romlás, hogy Isten népe romokba hever. Ezt nem lehet csak úgy elmondani. És itt látott egy lehetőséget, hogy Isten mintha készítene valamit, és nagyon nem mindegy, hogy most mit mondok. És akkor hirtelen elkerít magának nem egy percet, nem egy órát, egy másodpercet. Felfohászkodtam az én Istenemhez. Mert ugye ő volt a pohárnok, és ott a király rákérdez, és ott hirtelen adódik egy lehetőség, és akkor felfohászkodott a szívébe. Én úgy nevezem ezt, hogy röp ima. Nincs ott idő arra, hogy most órákat töltsünk el, bőjben, imádságban, hanem arra van szükség, hogy vigyem Isten elé az én ügyemet. El ne felejtsem, hogy most ezt a helyzetet Isten adta. Neki kell megköszönnöm, tőle kell kérnem. El ne szalasszam a lehetőséget. Békés Csabára utaztunk nem olyan régen. Az elmúlt két hétben több ízben is kétszer-háromszor elmentem egy nagy hirdető tábla mellett. Aki úgy a Berényi út felől érkezik Békés Csabára, balkész fele megláthat egy ilyen nagyon érdekes hirdető táblát. Nagy sárga színű az alapszíne ennek a hirdetésnek, ennek a plakátnak, és egyetlen szó van ráírva felkiáltó jellel, semmi más nincs azon a táblán. Ez a hirdetés. Kérj! Ez a hirdetés. Kérdezik a múltkor a testvérek, hogy mentünk az énekkari találkozóra, fiatal testvérek nem látták még ezt a feliratot, Lajos, mit akar ez jelenteni? Mit reklámoz ez? Hát mondom, nem érted? Szóval nem. Pedig a napnál egyszerűbb. Hát Isten mutatja most neked, hogy te kérjél őtőle, hogy a te gondodat, a nyomorúságodat kérjed. Hát, hogy maga, aki oda ragasztotta, mit akart, fogalmam sincs, hogy Isten mit akar. Azt én megértettem, amikor a múlt héten láttam ezt a táblát. Mert testvérek, az nekem olyan volt, mintha a Biblia lenne. Mert a Bibliában ugye van ilyen, hogy kérj. Testvérek, ott egy ige van. Van ilyen, amikor Isten igévé tesz valami teljesen világi dolgot. Ő üzen azon keresztül. Hát, ha tudott egy kakason keresztül üzenni, vagy egy cethalon keresztül üzenni Jónásnak, Péternek a kakason keresztül, hát miért ne üzenne nekünk egy feliraton, vagy egy eseményen keresztül? Egyszer egy kis bódé mellett mentem el, az is Békés Csabán volt, hát én Csabai vagyok, biztos Isten szeretett szólni a csabaiakhoz, és az volt kiírva a kis bódéra, szabadság miatt zárva. Fú, én egyből testvérek Isten hangját értettem meg. Hát nem ez kéne legyen a szíved ajtajára írva, mikor jön az ördög és kopogtat? Szabadság miatt zárva. De szabad vagy. Isten megszabadított. Itt a sátánnak már nincsen helye, mert ez a te rabtartód. És itt be van zárva előtte az ajtó, nem jöhet. Na ez is, hogy kérj, ez valami ilyesmi felszólítás volt az én számomra, és mondtam a testvérnek, vagy megértette, vagy nem értette meg. Isten nekem mondja az elmúlt napokban, és én is mondom tovább testvérek, hogy mint a forrás, vagy a kútba önmagában nincs víz. Ahhoz valonnan be kell vezetni. A kútból meg tovább. Hát Isten belém vezette ezt az üzenetet, én meg mondom tovább, hogy kérjetek. Testvérek, kérni kell. Isten arra mozdul meg, amikor mi kérünk. Nem csak úgy oda dobjuk a magunk kívánságát, mert lehet rosszul kérni. Azt mondja Jakab, nincs nektek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem jó, hogy a saját gerjedelmeitekre kéritek. Mi nem a saját gerjedelmünkre kell, hogy kérjük. Nem a saját akaratunkat kell, hogy kiszolgáljuk. Hanem látnunk kell a magunk szolgálati területét, testvérek. És hogy a mi szolgálatunkat be tudjuk tölteni, azért kérünk. És ehhez szükség van kenyérre is. Hisz egy szolgának egészségesnek kell lenni, hát épp az alapige arról szól, hogy beteg volt a szolga, nem tudott szolgálni. Gyógyíts meg! Ha én Isten szolgája vagyok, nekem kell, hogy legyen ételem, ruházatom, kell, hogy kipihent legyek, tehát vannak szükségleteim, de nem a saját gerjedelmem miatt van. Uram, add, hogy kipihenjem magam, hogy jól érezzem. Nem. Add, hogy kipihenjem magam, hogy holnap nyitott szívvel tudjak bizonyságot tenni. Épp értelemmel, nyugodt idegekkel, odafigyelve a te dolgaidra, hogy betölthessem a küldetésemet. Kérj! Tegnap este kislányom elkezdett sírni az egyik. Ott bömbölt, éreztem, hogy ez nem valami fájdalom miatt van, valami hiszti van itt a dolog mögött. Na, oda megyek hozzá, már minden elcsendesedett, igeolvasás, imádkozás után voltunk, az ágyába ott duruzsolt, hüppögött, mi a baj? Nincs meg a pelusom. Nagy nehezen elmondta. Hát a pelus ilyen kis kisméretű, kis textil pelenkát a feleségem kivágott, beszegett, és akkor azzal szeretnek a kisebbek aludni. Maguk összefogják a kis kezükbe, és akkor beveszik a szájukba az ujjukat, és akkor azzal a pelus, azzal alszanak. Hát évek alatt megszokta, igaz, már lassan kinő belőle, de még igényli, nincs meg a pelus. Na mondom, kislányom, most itt megtanulunk egy igét. Nagyon rövid, ne ijedj meg. Aki kér, kap. Mondd utána. Megjegyezted meg? Aki kér, kap. Na, hát, ki szokott neked pelus odaadni? Édesanyja. Így van. Mondom, jegyezd meg, amit édesanyától kell kérni, az édesanyától kérjed. Amit Istentől kell kérned, az Istentől kérjed. De aki nem kér, az jegyezd meg, az nem kap. Te itt hisztizhetsz. Édesanyja most nincs itt, én nagyon szívesen keresek neked egy pelust. De ha hisztizel, nincs. Ha kérsz, akkor hozok. Megértetted? Megértettem. Na akkor most mi következik? Édesapa, adjál légy szíves egy pelust. Én nem akartam úgy járni, mint a kislányom, hogy én magam is ne kérjem az urat, mielőtt oda mentem volna hozzá, felfohászkodtam a szívembe. Uram, add, hogy ebből jó süljön ki. Hogy valamire megtaníthassam a lányomat. Hogy ne legyek ideges, mert néha felbosszant, ahogy ők hisztiznek. És akkor már örültem, hogy úgy szépen ez az ige eszembe jutott, megmagyaráztam neki, de hát az jutott eszembe most akkor, én nem tudom, hogy hol vannak ezek a dolgok, ezt a feleségem irányítja, hogy tudnék ennek a kislánynak segíteni. És egyszer csak a másik lányom a másik oldalon aludt, jobb kezemnél, ez a, akiről beszéltem a balnál. A nagyobbik lányom valahonnan nem tudom, előhúz egy pelust, ez jó lesz, édesapa. Na, mondom, köszönöm, egy pillanat alatt minden megoldódott, odaadtam Eszternek a pelust. Jó lesz ez? Igen, jó lesz. Mit mondunk ilyenkor? Köszönöm. Rendben, jó éjszakát. Testvérek, olyan sokszor járok, én magam is így. Elkezdek hisztizni. Elkezdek toporzékolni. Elkezdek aggodalmaskodni. Elkezdek nyavajogni. És Isten egyszer csak annyit mond nekem, hát kérj! Hát miért nem kérsz? Én, testvérek, én nem szeretem azt, amikor az én gyerekeim hisztiznek valami dologért. Nem szeretem, amikor elkezdenek maguknak kikaparni a gesztenyét. Nem szeretem, amikor önállóskodnak. Nem szeretem, amikor siránkoznak, vagy veszekednek. Rossz csak hallgatni is, amikor már hallom azt a sírásnak a hangját, már akkor megy fel bennem a pumpa. Ez így nem jó. Azt valahogy nekem kezelnem kell, de az nehézséget okoz. Isten sem szereti, hogyha mi így nyavajunk. Hanem azt szereti, testvérek, ha kérjük. Beismerjük. Uram, nincs meg nekem ez a dolog. Szeretném, hogyha te megadnád nekem. De testvérek, még olyan is van. Uram, én eltékozoltam. Megvolt az nekem. Megadtad már. Ami az én részem volt, te még afelett is adtál, Uram. De mindent én szétszórtam. Eltékozoltam minden ajándékodat, és most nincs nekem. Kérlek téged, pótoljad ezt a hiát, Uram. És bocsáss meg nekem. Lehet Istent kérni. És kell Istent kérni. És testvérek, sokkal jobb, hogyha mi még akár tékozlóként is oda megyünk Istenhez, és kérünk tőle, mint a tékozló fiú, apám, fogadj fel engem, mint egy bérest, fogadj engem a te béreseid közé, kért. De amíg nem ment haza, amíg nem kért, amíg ott siránkozott a disznók vájója mellett, és azt mondta, hogy még a disznók is jobban élnek, mint én, addig nem történt semmi. Az ő szívében történt persze közben valami, de a megoldás nem jött még el. Mert nem kért. Abban a pillanatban, ahogy kért, testvére, sokkal többet kapott. Nem a béresek közé került, hanem oda került a fiak közé. Nem csak olyan kicsi fizetést kapott, ilyen napszámot, hanem kapott drága aranygyűrűt, sarut, ruházatot, és a leghízottabb ökröt levágták az ő számára. Isten többet fog adni, ha mi kérünk, testvérek, és azt hiszem, hogy a mi szegénységünknek ez az egyik komoly magyarázata, hogy mi Istentől nem kérünk. És ha kérünk, akkor meg rosszul kérünk. mert akkor a saját gerjedelmeinkre. Isten alig várja, hogy adhasson. Isten tárháza bőséggel tele van, testvérek. Alig várja, hogy nyithassa meg, hogy fakadjanak fel a vizek. Isten folyója tele van vizekkel, és akarja azokat adni nekünk. De el kell tőle kérjük. Meg kell találni azt, hogy hogyan kérhetem én meg Istent, hogy mi az, amire szükség van igazán nekem, és Isten dicsőségének, hogy felragyoghasson. És nekünk meg kell tanulnunk kérni. Nem csak abban az elkerített időben, hanem mindig, amikor valamivel találkozok, valamivel szembesülök, kérek. Ez a százados ilyen volt. És még egy harmadik dolog, amellett, hogy a hit oda megy Jézushoz és Jézust keresi, amellett, hogy kéri az Urat, harmadjára a hit nem igényel látást. Nem igényel látást. Talán a legrendkívülibb ennek a századosnak a hitében éppen ez volt. És ezért csodálkozott el az Úr Jézus. Mert keresték őt mások is, kérték őt mások is, de ilyet ő még nem hallott. Uram, nem vagyok méltó, hogy bejöjj a házamba. Nem igénylem azt, hogy te ott fizikálisan megjelenjél. Hanem szólj, Uram. És itt jelentkezik a hit. Szólj, Uram. A te szavadban van az erő. Azt igénylem, hogy te beszélj. Azt igénylem, hogy te szólj, Uram, és a te szavadat, amit itt elmondasz, 100 méterekkel vagy kilométerekkel a betegtől, a te helyszíntől, a te szavadat meg fogja hallani minden teremtettség, Uram, mert a te szavad olyan, hitt az Isten szavában, az Isten igéjében. Ez volt ebben a hitben a rendkívüli, ezért csodálkozott el az Úr Jézus. Hogy nem úgy, mint ahogy Péter, hogy beleragaszkodik az Úr Jézus ruhájába, és mondja, hogy nem eshetik ez meg, Uram, veled. Neked itt kell maradj mellettünk, te jó vagy, te Isten fia vagy, te szent vagy, te áldott vagy. Minket tőlünk téged senki el nem szakíthat. A halál sem. Nem lehet az, hogy te meghalj. Itt kell, hogy legyél. Az igazi hit az nem így ragaszkodik Jézushoz. Ilyen buta ragaszkodással, ilyen ostoba ragaszkodással. Hanem hitáltal ragaszkodik hozzá, Úr Jézus, nem kell, hogy elgyere, hanem szólj, az kell, a te szavad. Ugye, erre a hitre nem tudott eljutni Naámán, amikor elment Elizeushoz és kérte, hogy gyógyítsa meg őt. És Elizeus csak kiüzen, nem megy ki, csak kiüzen, nem is találkoznak, ott a fal elválasztja őket meg a bejárati ajtó. Nagyon közel vannak egymáshoz, de annyit nem tesz meg, egy alapvető udvariassági szabályt nem tesz meg, hogy kimenjen, kezet fogjon vele, és ő maga közölje a megoldást, eredj el és fürödj meg a Jordánban, csak úgy üzen neki a szolgával, és a szolga mondja, azt mondja a próféta, menj a Jordánba, fürödj meg. Ha! Hát, miféle dolog ez? Hát én azt gondoltam, mondja ez a Naámán, hogy ő majd kijön, és akkor majd ráteszi a kezét a beteg helyre, és akkor meggyógyul. Én azt gondoltam. És akkor csak meggyőzik a szolgái, akikben több hit volt, hogy hát ha ezt vagy azt mondta volna, nem megtetted volna, hát ilyen egyszerű dolgot kér, tedd meg. Az ő szavának higgyél, engedelmeskedj annak, amit mond. Ne azt igényeld, amit te elképzeltél, hanem az Isten, a kijelentésnek higgyél. És működött. Alámerült 7-szer a Jordánba, és megtisztult, meggyógyult. Nem kellett, hogy találkozzanak. Azért nagyon fontos, amit itt ez a százados, ahogyan hitt, azért nagyon fontos, mert a mi helyzetünk most pontosan ez. Mi nem tudjuk úgy megkeresni az Urat, hogy valahol egy kapernaumi, vagy egy názáreti házba bekopogtasson valamelyik küldöncünk, és azt mondjuk, hogy Úr Jézus, járt itt már nálunk a pápa, az öreg pápa is már korábban, úgy örültünk, amikor eljött, most ez az új még nem jött el, de olyan ritkán vetődik erre. Hát, ha te is be tudnád a naptáradba ütemezni, hogy elgyere Magyarországra, és mondjuk a kis vésztői imaházba, és betedd a lábadat, és valamit mondjál nekünk, betegségeinket meggyógyítsad. Nincs nekünk ilyen lehetőségünk, hanem maradt nekünk egy áldott lehetőségünk, hogy rendelkezésünkre áll az Isten igéje. És mi hihetünk abban, amit az Isten mond. És mi kérhetjük arra az Urat, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És mi igényeljük a te szavadat. És mi hisszük, hogy amit te megmondasz, az úgy van, és az úgy lesz. És hisszük, hogy úgy is volt mindig. És valamit Isten már megcselekedett az ő szava által, és abban jó belekapaszkodni hittel, és valamit Isten még ezután fog közölni, még ezután jelenti ki, még ezután mondja. És nekünk valahogy, testvérek, nekünk valahogy az Isten szóra kell bírni. Mi másért jöttünk volna most is ebbe az imaházba, ha nem azért, hogy halljunk valamit az Istentől. Hogyha most itt Gál Lajos készül fel, vagy Bíró Ferenc, akkor elmehetnénk a színházba is. Ott sokkal szebben beszélnek, sokkal tanultabbak, és sokkal szebb az egész környezet, arra van beállva. De mi nem azért megyünk, hogy embereket hallgassunk. Mi valahogy Isten szeretnénk szóra bírni, és Isten valahogy az ő szavával akar bennünket megkeresni, az ő igéjével. És ez a lényeg. Az ige testé lett. Nem a test volt először, hanem az ige volt először. És az ige nyilvánult meg testileg is. És az Isten igéje most nem testileg nyilvánul meg, hanem számunkra az Istentől az ő szelleme szól. Isten szelleme jelenti ki Istennek az igéjét, Istennek az akaratát. És nekünk erre kell, hogy rá tudjunk hangolódni. Hit abban, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a szava az meg tud gyógyítani egy beteget. Hit abban, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a szava meg tudja változtatni a helyzetet. Hit abban, hogy Isten szavára előállnak a láthatatlanok, és láthatókká lesznek. Hogy a semmiből jön létre valami. Mint ahogy a teremtésnél. Legyen. És lett. És a sötétségbe nem elektromos áramot kellett bevezetni, és nem egy villanykapcsolót kellett Istennek kitapogatni a sötétbe, hanem az ő szavával teremtett világossága. És ez pontosan így van ma is. Mi nem tudunk így beszélni, testvérek. A mi szavaik erőtlenek és aláhullanak. Nem érnek semmit. Hanem az Istennek a szava az, amely igazi változást tud okozni. A szó elszáll, de az írás marad, mondják az emberek, hát ez az emberi szó. De az Istennek nincs szüksége arra, hogy valamiféle emberi módon rögzítse az ő beszédét. Hanem arra van szüksége, hogy megelevenedjen. Még az írott ige is lehet halál azoknak, akik nem értik meg belőle Isten szavát, csak betű marad nekik, és kívülről megtanulandó lecke. Nekünk arra van szükségünk, hogy Isten megszólaljon. És Isten ezt akarja, hogy megszólaljon. Nekünk nincs szükség arra, testvérek, a mi hitünk nem látni akar. Mert mi hitben járunk, és nem látásban. Hanem mi megragadjuk az Istennek a kijelentését. Azt mondja az Úr Jézus Tamásnak, láttál, Tamás, és hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mert ha valami hit, ha láthatókra épül bennem, addig fog tartani, amíg látom azt a bizonyos dolgot. Amikor az összeomlik az a látható, mert a láthatóknak ez a tulajdonságuk, hogy összeomlanak, akkor bennem a hit is megszűnik, mert a látható táplálta a hitet. Valaki addig járt a gyülekezetbe, amíg ott a gyülekezetben az egyik vezető rákos betegségbe meg nem halt. Azért, mert az a gyülekezeti vezető jelentette az ő hitének az alapját. Ő azon keresztül hitt az Istenben. És nem az Isten igéje alapján hitt az Istenben. És amikor, testvérek, úgy mondja a Zsoltáros, hogy ha a hegyek a tengerbe omlanak is, de én te benned meg nem rendülök, Uram. Én akkor is téged kereslek. Én akkor is hozzád jövök. Mert a te igéden, a te kijelentéseden nyugszik az én hitem. És ez bizony elég szilárd. Mint annak az embernek a háza, aki leásott és sziklára tudta építeni az alapot. És akkor jöttek az árvizek, jöttek a látható veszedelmek, a tények, amelyek ellene mondanak az én hitemnek, de az én hitem nem rendült meg. És ami nem az Isten igéjére építkezünk, hanem emberekre építkezünk, csodákra építkezünk, anyagiakra építkezünk, akkor, testvérek, szép házat fel fogunk tudni építeni, de maradandót azt nem. Az olyan, mintha a fövenyre épített ház. Nekünk az Isten igéje adatott, és ennek az igének ereje, ennek az igének hatalma van. Isten ezt adta most nekünk megtartásul, az ő igéjét küldte el. Milyen jó nekünk így szólni, ezt mondani, csak szóval mond. Csak mondd ki, Úr Jézus. Kérlek, mondjad, jelentsed ki. Jelentsed ki magadat. Jelentsed ki a te kegyelmedet. Mondjad nekünk, hogy szeretsz. Testvérek, ezt szokták mondani azok, akik ugye a házasságot segítik, ilyen pásztorok, vagy pásztorál pszichológusok, vagy világi pszichológusok, hogy kell, hogy a házastársak beszéljenek egymással. Kell, hogy újból kimondjam az én gyerekemnek is, kell a feleségemnek is kimondjam, hogy szeretlek. Tudják nagyon jól. De az, hogy testileg érintkezünk, együtt étkezünk, együtt alszunk, együtt kelünk, együtt munkálkodunk, az kevés. Az is kell, hogy mondja, szeretlek téged. Örülök, hogy itt vagy mellettem. És igényelni kell azt, hogy Isten mondja ezt nekünk újból és újból. És ebből az ő szavában teremtő erő van. Ebben az ő szavában áldás van. Nagyon reménykedem abban, hogy éppen ez történhetett most meg ezen a délelőttön, hogy Isten szólhatott hozzánk. És nagyon reménykedem abban, hogy nem válunk olyanokká, mint akiknek az Úr hiába mondta. A sötétségnek tudott parancsolni, de sok embernek nem tud parancsolni. A sötétség felelt az Isten szavára és világossággá lett, a fügefa elszáradt, és betegek meggyógyultak, ördögök elszaladtak. Egy valaki a legengedetlenebb Isten szavával szembe, ez pedig az ember, és az emberek között pedig az én tapasztalatom az, hogy a hívő ember az a fajta ember, amely a legengedetlenebb Isten szavával szemben. Mi legyünk olyanok, akiknél helye van az Isten igényének. Ha olyan hittel rendelkezzünk, amelyek a láthatatlanokra tekintenek, és nem igénylik a láthatókat, Isten szava elég nekik, akik kérik az Urat hitáltal, és akik megkeresik őt. Amen.
Amen.